Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, énekeljük fennállva a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet, testvéreim! Keressük ki a számozás szerinti utolsó énekünket, az 512-et, és énekeljük el 512. dicséretünknek az első 4 versét. Az 512. dicséret első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki életünket megteremtette, fiában megváltotta, és szent lelkével mindörökké vezérli. Amen. Halljátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, ugyamint írva található, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, a második fejezetben, az első 10 versben. A hosszabb bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele második fejezetében, az első 10 versben így olvassuk Istenünk írott igéjét. Azután 14 esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Tituszt is. Fölmentem pedig kijelentés következtében, és eléjük adtam az evangéliumot, amelyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. De még a velem lévő Tituszt sem kényszerítette senki a körülmetélkedésre, noha görög volt. Tudnélik a belopóckodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, amellyel bírunk Krisztus Jézusban, és hogy minket szolgákká tegyenek. Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. A tekintélyesektől pedig, bármin ők voltak régen, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az embernek személyét, velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy én rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé, mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között, elismervén a nekem adatott kegyelmet, Jakab, Kéfás meg János, akik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk. Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit is én igyekeztem megcselekedni. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az életünkben gyümölcsöt teremjen, gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt a csodálatos egyháztörténeti folyamot, amelyben mi is állhatunk, hogy ez annyira nem magától értetődő, hogy hétről hétre evangéliumot hallgatására új szövetségi népetként házadba jöhetünk. Hadd álljunk meg most ennek az örömteli megrendülésével. 2000 éve gyűjtöd az egyházat, és mi is benne lehetünk. Köszönjük, Urunk, a mögöttünk levő hetet, megtartott életünket, és imádkozunk gyászban lévő testvéreinkért, adj vigasztalást, adj azokban a családokban is békességet, ahol el kellett engedni szerettüket. Reménységünk szerint a te kezedbe engedték el, és így csak tőled várjuk az életünk itt a földön és örök életben való megtartását. És köszönjük, Urunk, gyermekeinket is. Köszönjük a gyermekisten tiszteletet. Köszönjük, hogy megy tovább ez a tőled elindított gyönyörű folyam, és újabb nemzedékek, igédet befogadva ennek az egy Anya Szentegyháznak gyermekeivé lesznek. Köszönjük lelkész családjainkat, kérünk az ő életük megáldására. Presbiter családok, a gyülekezet egésze megáldására, szólj most hozzánk, ahogy énekeltük is, nyitott szívvel, szolgáid lévén alázattal kérjük, szólalj meg, Urunk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 151. dicséretünket énekeljük, testvéreim. A 151. dicséretet énekeljük, egyetlen verse van. Uram, Isten, siess, minket megsegíteni. Halljátok az igét, amint újraolvasom, kiemelem az imént hallott szakaszból, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele második részének ötödik verse egy részletét, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, mindig nagy öröm, sok éve már visszatérni ebbe a gyülekezetben, van, amikor ünnepi alkalommal, akár szép kórus alkalommal, ige hallgatóként, zene hallgatójaként és újra meg újra ige hirdetőként is köszönöm a gyülekezet szeretetét és vissza-vissza hívó házigazdai főgondnok úrnak vendégszeretetét is. Egy mondattal hadd említsem a textus választás okát, mert ez is mindig fölmerülhet a gyülekezetben. Nem valamilyen csak ennek a gyülekezetnek célzott módon kerestem ezt az igét. Egész egyszerűen elmondom a testvéreknek, hogy én a diákjaimmal most a teológián, ezekben a hetekben versről versre haladva, minél jobban megállva, odafigyelve tényleg, hogy a szavai is megszólítsanak bennünket, a Galácia beliekhez írt levelet olvassuk. És ez a levél, ahogy a diákjaimmal átveszem, az az élményem, hogy leginkább a készülés során engem magam szólít meg. És arra gondoltam, máskor is tettem már így ebben a gyülekezetben, hogy hadd ne legyen, engedjétek meg, hogy hadd ne legyen ez nekem is csak tananyag. Hadd éljem át, hogy ezek az igék azért olvasandók, és azért olvassuk még a teológián is, mert az életünket megszólító igék, hogy most egy kicsi csokorba szedve néhány gondolatot úgy hozzak közétek, amely engem leginkább megszólított a készülés során, és a reménységem az, hogy a gyülekezetünk számára is Isten élő igéje, üzenete. Belecsöppentünk itt a második rész elején egy olyan önéletrajzi, tágabb összefüggésbe, ahol az apostol hosszan arról szól, hogy mennyire ritkán ment föl Jeruzsálembe a damaszkuszi úti élmény a megtérése után, és ott is mennyire kevés időt töltött, és mennyire kevesekkel találkozott. Ennek egy egyszerű oka van, ő azt akarja ismételten kimondani, hogy közvetlenül Jézus Krisztustól származott az ő megtérése is, de az evangélium hirdető apostolsága is. Tiszteli ő oszlopoknak nevezi a jeruzsálemi vezetőket, de nem egy ilyen származtatott másodrangú apostol ő. Ő közvetlen, az ő életét megragadó, az egykor keresztjéneket üldözőből igazi pálfordulással Krisztus egyik leghatalmasabb az óegyházban, a mediterrán földközi tenger vidéke egészére az evangéliumot elvivő szolgája lett. És miközben vall erről, hogy mennyire csak Krisztusnak köszön mindent, eközben járunk itt egy olyan részletben, ahol az egyik konkrét útjáról is beszámol, amikor néhány testvérrel 14 esztendővel a megtérése után találkozott Jeruzsálemben. Tehát egy kicsit így mondom emberileg nekünk véletlenszerű, egy ilyen önéletrajzi bepillantás, mi történt az apostollal, és az ragadott meg engem e szakaszból, hogy nincsenek véletlenek és nincsenek másodrangú üzenetek a Szentírásban, egy ilyen jeruzsálemi beszélgetés, találkozás is a lényeget érinti. Az evangélium, az apostol szív ügye volt a téma ott is az apostolokkal való beszélgetésében. És ezért az evangélium, ami mindnyájunknak szívügye, a belső égető csontjainkba rekesztett tűz, a központi szava ennek a szakasznak is. Másodszor is azért emeltem ki ezt a fél mondatot, hogy az evangélium szabadsága megmaradjon számotokra. Így hadd hozzak tehát a Galata levél ezen szakaszából néhány engem megszólító, remélem titeket is megszólító lelki üzenetet. A felmenetel körülményeiből merítem az első üzenet csokrot. Ez pedig az, hogy annyira belülről feszítette, égette az evangélium ügye az apostolt, hogyha egy picit is fölmerülhet az, hogy hiába futottam, vagy futottam légyen, ahogy ezzel a szép kifejezéssel kétszer is utal rá, nem lehet kockáztatni, hogy a pogányok és a pogány származásúak közül már megtértek, tehát hátterében pogányok, de a friss Galata gyülekezetek keresztényei, teljes értékű keresztjének ezt az evangéliumot senki és semmi ne veszélyeztethesse. El kell menjek Jeruzsálembe, beszámolok, hogy mi bízatott rám Istentől, és ahogy ő mondja, a tekintélyesek elé odatárom az evangéliumot, amit hirdetek. Nem azért, ahogy már az előbb mondtam, mert ez tőlük származna, hanem azért, mert az egyház testében egységnek kell lennie, és az egységet elvárom, üzeni az apostol, hogy ott Kéfás, ugye ez Péter, Jakab, ez az úrtestvére, és János, a Zebedeus fia, az élen járó gyülekezet vezetők is ismerjék el. És a végére utalok előre, hogy ne feszítsem a figyelmeteket, a történet vége pozitív, a jobb kezüket nyújtották, tehát a teljes evangélium hirdetés elismerésével fejeződik be a történet, de az odavezető úton még lássuk, hogy valóban az apostolt először az a kérdés égette. Nem lehet-e, hogy hiába futottam, vagy futottam légyen? Ha valamilyen kétely merülhet föl a pogányok között végzett misszióm kapcsán, azt tisztázni kell. Azt nyíltan, egyenesen oda tárom a jeruzsálemi vezetők elé, beszéljük meg, mondják el, ha bármi felmerülne bennük, hogy máshogy kellene, és erre a nyílt, sisakos odatárásra az volt ugye a válasz, hogy a tekintélyesek velem semmit sem közöltek, azaz semmi hiányt nem találtak, semmi pluszt nem írtak elő. Ennek a többletnek, amit nem írtak elő Pál számára, volt egy nagyon fontos eleme, és kérem, fogadjátok szeretettel, muszáj erről is szóljak, mert az ős kereszténységben ez egy válaszút volt, egy nagyon fontos állomás, tőlünk már ez távoli, de valaha a gyökereinknél ez még egy központi kérdés volt, hogy tudniillik, az Ószövetség rituális előírásait elő kell írni a nem abból a népből származó, de a Jézus Krisztust megváltójukként elfogadó pogány származású keresztényeknek. És volt egy olyan réteg, az apostolok cselekedeteiből tudjuk jól, aki azt képviselte ott Jeruzsálemben, hogy igen, minden egyes elemét az étkezési törvényeknek, a körülmetélésnek és így tovább a pogány származásból levőknek is elő kell írni. Ezért volt fontos, biztos figyeltétek, hogy Tituszt is magával vitte erre a beszélgetésre az apostol, és kimondja boldogan, hogy őt sem kényszerítette senki a körülmetélkedésre, noha görög volt, tehát abszolút világos volt mindenki előtt, hogy egy nem zsidó származású keresztény testvérről van szó. Én úgy látom, hogy a Galata levélnek, testvéreim, a megírásának, a levél egész megírásának az egyik fő oka éppen az volt, akikre ezzel az erős szóval, hogy hamis atyafiak utalt az apostol, voltak, akiknek ez olyan túlzott szabadságnak tűnt, hogy itt egy pogány származású, pogány hátterű, de keresztjénné lett közösség, és ők nem veszik föl magukra az Ószövetség rituális törvényeit. Túlzott szabadság lenne ez, képviselték őt. Az apostol pedig azt mondja, én azért küzdöttem minden erőmmel, egy pillanatra sem engedve a befurakodott állapostoloknak, hogy az evangélium szabadsága számotokra megmaradjon. Szóval ez a nyíltság tetszik nekem ebben a szakaszban, hogy az apostolnak fontos volt, hogy ő ne egy ilyen földrajzilag is távol, de talán ki tudja lélekben is távol a központi gyülekezettől végezze a munkáját. Ő elérkezettnek látta az időt, kérdezzük meg őket, elő akarnak-e még valami mást is írni? Az evangélium szabadságának a megvédése ennyire szívügye volt, hogy ő odatárta a tekintélyesek elé az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdet. Egy picény kifejezésre szeretném a következő pontban felhívni a figyelmeteket. Kijelentés következtében fölmentem Jeruzsálembe. Nagyon nehéz ennek a megfejtése, bevallom testvéreim, mert nem mond többet erről az apostol, nem mondja el a formáját, és tudjuk jól a Szentírásból, hogy többféle módon is adhat az Úr kijelentést. Van, amikor egy testvéren keresztül szólít meg, van, amikor egy ige jut az eszünkbe, és az válik újra megszólító üzenetté, és van, amikor tényleg egy belső meggyőződés, kimerem így is mondani, hogy egy belső hang azt üzeni, hogy ne erre menj, hanem arra. És érezzük, hogyha ebbe az irányba mennék, nem lenne békességem, hogyha a másik irányba megyek, engedelmes vagyok a látásnak, akkor pedig békességem lesz. Nem tudjuk melyik, még egy negyedik érdekes lehetőséget is hadd vessek fel, testvéreim. Az apostolok cselekedeteiből azt is tudjuk, hogy volt egyszer egy olyan profécia, Agabosz megprofétált, hogy éhínség lesz Jeruzsálemben. Ez be is következett, sőt az egész Júdeában, tehát egy nagyobb területen, a Szentföldön. És amikor bekövetkezett ez az éhínség, akkor az antiókiai keresztjének, ez benne van a Cselekedetek könyvében, adományt gyűjtöttek, és Pállal és Barnabással elküldték, hogy a nélkülöző jeruzsálemi testvéreknek vigyenek adományt onnan Antiókiából. Még lehet ez is a háttérben, testvéreim, hogy a kijelentés következtében mentem fel, az egy ilyen láncolat, az Úr jelezte, hogy éhínség lesz, az meg is történt, sajnos elszegényedés is lett belőle, és az egyik gyülekezet segíteni tudott a másikon. És az apostol ezt is érthette a kijelentés következtében felmentem alatt. Én most nem a módot, a formát akarom kitalálni, hanem azt hozom közétek az engem megragadó üzenetként, hogy az Úristen vezetni akarja az életünket. És a kijelentés számunkra már a Szentírás, a bibliaórai, az Isten tiszteleti és az ifi és a gyülekezet alkalmai, az Isten igéjének olvasásának, hallgatásának alkalmai, a kijelentés magunkhoz vétele. Ne csak úgy leéljük az életünket, elszaladnak napok, hetek, hónapok. Kérdezzem meg az én Uramat, mit akarsz, hogy cselekedjem? És higgyük el, testvéreim, hogy aki keresi az ő vezetését, azt ő nem hagyja magára, nem hagyja cserben. Valamilyen olyan módon, amit a testvér belülről megérez, hogy ez az Úrtól van, kijelentéssel vezeti az életünket. És ebben igen, legyünk arra is nyitottak, hogy egy csendesség, egy igeolvasás alkalma, de lehet, hogy egy testvéri beszélgetés lesz az a közvetítő, ahol az Úr megszólít és az életemet segíti, tanácsolja, vezeti. Legyünk nyitottak a formára, a többféle lehetőségre, de várjuk és kérjük el, Uram, Te irányítsd az életem. Kijelentés következtében ment fel az apostol Jeruzsálembe. Legyen egy ilyen vezetettsége, egy Úrtól irányított volta, ami Krisztus követő életünknek. És kicsi és nagy dolgokban egyaránt, nyilván el szoktuk mondani, párválasztás előtt álló fiataloknak, de nem csak a nagy kérdésekben. Igen, a kisebbekben is kérjem el az én Uramat, a holnapi napomon, a jövő hetemen, talán átlagos hétköznapokon is, hadd menjek oda, ahová te akarod, és hadd ne menjek oda, ahová te nem vezettél volna el. Egy ilyen belső, lelki érzékenységre hív engem ez az ige. Hadd vezesse, irányítsa, mozgósítsa az életemet, mikor, merre menjek. De szólnom kell röviden ezekről a hamis atyafiakról is, testvéreim. Hiszen itt még a 21. században és a mi szeretett anya szentegyházunkban is előfordulhat, hogy vannak úgymond befurakodott áltestvérek, hamis atyafiak, akik nem igazán azért jöttek, mert egyetértenek a Pál apostol által végzett munkával, hanem ahogy ő mondja, elég erős szó ez, testvéreim, hogy kikémleljék a mi Krisztusban kapott szabadságunkat. Ez pedig azt üzeni nekem, testvéreim, hogy miközben az evangélium hirdetése mindenkinek szól, miközben van egy szeretetteljes, meghívó, családba, mint gyülekezetbe befogadó, váró lelkületünk, aközben vannak olyan határvonalak, amelyeket nem lehet már túllépni. A Krisztus követésében nem minden mindegy, és nem lehet akármit kérni mondjuk egy bárki által, a gyülekezetbe bejövő által. Valahol az evangéliumnak nemet kell mondania egy érkező fölvetésre. Nagyon nehéz ennek a mérlegelése, testvéreim, nagyon jól tudom, és mivel mi szeretettel akarunk mindenkihez fordulni, ezért ritkán gyakoroljuk az egyház fegyelmezést, ami pedig tudjuk jól, hogy a reformáció óta ott volt, fontos elemként ott volt a kálvini egyházban. Nem dramatizálom, csak jelzem, testvéreim, hogy az evangélium ügyéhez nem lehet valami mást kiegészítésként hozzátenni. Itt ezek a rituális előírások, ezek látszólag olyan ártatlan töbletek, de az apostol erős szavakkal mondja, ha a törvény cselekvéséből van a megigazulás, Krisztus hiába halt meg, mondja ennek a fejezetnek, a második fejezetnek a végén. Szóval az evangélium, hogy én a Krisztus megváltó halála érdeméért nyertem üdvösséget, ez kiegészíthetetlen, ez megmásíthatatlan, nincs több evangélium, nincs más evangélium, és adjunk minduntalan hálát, hogy a mi testvéri közösségünkben, ennek a gyülekezetnek a közösségében, ahogy körbenézek, sokak látom, elmondhatják, hogy évtizedek óta ezt az evangéliumot halljuk, fogadjuk be, és ne is, soha ne is fogadjunk be mást, mert nincsen más, ahogy az apostol mondja szintén ebben a levélben. A lelkek megkülönböztetésének kegyelmi ajándékának nevezi ezt a Szentírás, hogy tudjam mindig, mi az, amiben nem lehet kompromisszumot kötni. Az evangélium örömhír, a befogadó, szeretetteljes, családias légkör jellemez bennünket, de az evangéliumból nem engedünk. És erre is mondja itt a kétszer felolvasott mondatban, hogy az evangélium szabadsága megmaradjon számotokra. Ez volt az apostol küldetése egy mondatban összefoglalva. Legyen a mi imádságunk tárgya, és a mi reménységünk, hogy ritkán kell élni ilyen megkülönböztetéssel, egyházfegyelemmel, de az a belső, világos, így mondom, mérleg legyen ott bennünk, hogy mi az, ami az evangéliumhoz illik, és mi az, amit nem lehet az evangélium lelkületéhez odatenni, ami ahhoz nem méltó, amire nemet kell mondjunk. Hadd mondjam így, testvéreim, és azért merem egyáltalán elmondani ezt közöttetek szószékről, mert ez az egyéni életünkben is így van, nekem magam is meg kell vizsgálnom, hogy mi az, ami az életemben az evangéliumhoz nem méltó, és attól meg kell tisztuljak. A kompromisszum az evangélium ügyében nem ismert fogalom. Az életem megtisztulása, az én megváltó Uramhoz való ragaszkodás kiegészíthetetlen, megváltoztathatatlan, és ezt a szabadságot, az evangélium szabadságát munkája minden bibliaóra, minden Isten tisztelet is egyébként közöttünk. És végül hadd érjek tényleg el oda, hogy egy örömteljes beszámoló kicsengése van ennek az egész találkozásnak, hogy tudnélik, bajtársi jobbot nyújtottak nekem Jakab, Kéfás és János, ahogy ezzel a szép kifejezéssel mondja. Tehát ebben a készfogásban benne volt az, hogy elfogadták, hogy ahogy én eddig hirdettem az evangéliumot, ugyanúgy hirdethetem tovább a pogányok között. Felismerték a nekem adatott kegyelmet, gyönyörű ez a szó, hogy az Úristen az egyetlenszerű hitelesítője Pál eddigi munkásságának, minden kegyelemből volt az életében. Felismerték azt is, hogy ez az evangélium hirdetése, ez apostolság. És ezt a szót hallottuk, számomra ez nagyon fontos, hogy ekkortól világos, hogy nem számít már, hogy a 12-es tanítványi körbe nem tartozott bele Pál apostol. Már az is megbocsáttatott, hogy a damaszkuszi úti megtérés élményéig egyház üldöző volt. Mostantól nem így néznek rá. Nem azt vetik föl újra, hogy Pál, te ezt nem mondd nekünk, mert 15 évvel korábban ezt és ezt csináltad. A megváltoztatott élet, a kegyelem által megragadott, Krisztus követésébe tért élet, múltja megbocsáttatik, és hirdetheti szabadon, ilyen múlt megterhelése nélkül az evangéliumot. Ez a készfogás, ez a múlt feletti bocsánatot is jelenti, az Úristen munkájának az elismerését Pál életében, és azt, hogy rá is lehet, így van, rá is lehet használni ezt a szót, hogy apostol, tehát, hogy Jézus küldötte, és lett valóban, ahogy többször is találkozunk ezzel a kifejezéssel, a pogányok apostola hatalmas erővel Krisztus küldetésében. Ez a jelenet itt Jeruzsálemben látszólag egy magánbeszélgetés, nem is tudjuk milyen hosszan tartott, de egy egyház történeti jelentőségű találkozás, testvéreim. Egy kicsit így elengedem a fantáziám, és azt mondom, hogy nem biztos, hogy mi ma itt lennénk keresztény gyülekezetként ebben a gyülekezetben, ha akkor Pál enged az evangélium szabadságából. Nem biztos, testvéreim, hogy ha újra és újra továbbra előírták volna azokat a rituális törvényeket, akkor elterjedt volna az evangélium a földközi tenger egész mellékén. Szóval egy kicsit így mondom, mi pogány származású keresztjének a jelenünkig elható egyház történelmnek ezt a váltó állítását láthatjuk meg ebben a találkozásban, amikor az apostol által hirdetett evangéliumot a jeruzsálemi oszlop apostolok teljes értékűnek elismerték. Nekem nagy élmény ezekkel az igékkel foglalkozni, hadd foglaljam össze, testvéreim, csak néhány lelki gyümölcsöt szerettem volna megosztani veletek. Az egyik ebből ez, hogy égessen belülről az evangélium, legyen annyira fontos, hogyha egy kicsit is fölmerülhet, hogy hiába futunk az evangélium ügyében, hiába fáradozunk, ugye ez egy kép, akkor azt meg kell beszélni itt most a tekintélyesekkel, mondják el még most, hogyha valami mást is elő akarnak írni, de semmi töbletet nem írtak elő, elfogadták, hogy az apostol működése Istentől van, és úgy folytathatja tovább. Ő egy kijelentésre figyelő, Isten vezetésére mindig nyitott ember volt, és emlékeztek, hogy egy macedón férfi látomásával jött át Európába, ahogy szoktuk mondani a Cselekedetek könyve szerint. Nagyon sokféle módon, de egy lelki rezdüléssel nyitott volt az apostol Isten vezetésére. Számunkra az első számú helye ennek az írott ige, legyen természetessé, mindennapi kenyérré, hogy az ige által vezetett emberek akarunk lenni. És igen, hadd mozgósítson, hadd küldjön utakra, és hadd tartson távol bizonyos más irányba menő utaktól maga az evangélium. Fogadjuk alázattal, hogyha az evangélium engem, magam, bennünket, vagy akár más befurakodókat veszélyeztetne, az evangéliumból nem lehet engedni. Az evangélium szabadságának végig meg kell maradni. Nem lehet ahhoz se hozzátenni, se elvenni belőle, se megmásítani. A Krisztus megváltására épül az életem. Ez erősödjön meg ma is bennem. Minden igei alkalmunknak kell legyen egy ilyen hatása, hogy az evangélium tisztasága megmaradjon számunkra. Ezt szolgálják az igei alkalmaink. És vágyjunk arra, testvéreim, hogy az Anyaszentegyházban legyen egység, hogy az egyik testvér a másiknak ne rója fel, hogy a múltban mit tett, az egyik testvér a másiknak ne mondja azt, hogy te ne ezen a területen, hanem a másikon legyél. Fogadjuk el, hogy az Úr változtatta meg az életünket, és az Úr szabta ki munkálkodásunk határait, ahogy a korintusi levélben olvassuk. Ez a picin kis jelenet, ez a jobb kezek, jobb kéz fogása, a békesség helyreállása, 2000 évre elindítása a Jézus Krisztushoz, megtérők, semmi más által nem keresik már az üdvösségüket. Egyedül Krisztus nagypénteki kereszthalálában az mindenre elég, és a Jézus követésében azóta is járunk mi, járjanak tovább gyermekeink, unokáink, hogy az evangélium szabadsága számotokra megmaradjon. Így legyen. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, a hirdetett igére. Imádságban, a szokott rendben hadd vezessem imádságainkat majd együtt, az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy Te írtad talán évekkel, évtizedek előtt a szívünkbe az evangéliumot. Hadd köszönjük meg azokat a testvéreket, akik a jó hírt elmondták nekünk, akár családban szülők, nagyszülők, barátok, gyülekezeti testvérek. Köszönjük, hogy ennyire drága, belülről csontjainkba rekesztett tűzzé válhatott a te jó híred, az evangélium. Hadd keressük ennek a megértését, a hű megélését minden igei alkalmon. Hirdest te magad közöttünk az evangéliumot, és hadd ragaszkodjunk annak szabadságához, tisztaságához, kegyelmedből életünk végéig. És köszönjük, hogy egy vezetett életúton járatsz. Megköszönjük az életútban a próbákat is, a nehezebb időszakokat, amelyeket átélve, túlélve kipróbáltál lehetett a mi hitünk. Köszönjük azokat a testvéreket, azokat a nemzedékeket, akik nehezebb időkben hitük hozzád való hűségével számunkra is példákká válhattak. És kérünk, Urunk, hogy segíts egy gyülekezetben is sok-sok igei alkalommal ezt a tőled jövő vezettetést, az ige iránymutatását kérnünk és várnunk. Előre kérünk, hogy a következő hétvégén, a gyülekezet lelki csendes hétvégéjén is adj igét az itt levő gyülekezeti istentiszteletnek is, mindenhová, ahova megyünk, a veled való találkozás vágyával megyünk. Hallgass meg, Urunk, amikor minden imádságunkat Jézus szavaival foglalunk egybe így: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást. Egy gyülekezet nagyon sok missziói munkát végez, minden adományunk az evangélium hirdetését szolgálja, így segítsük a gyülekezet ige hirdető, evangélium hirdető munkáját adományainkkal. Fogadjuk a mi Urunk áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy az iratterjesztéssel éljünk, és az iratterjesztés lehetőségében a Reformátusok lapja legfrissebb számát is hirdetjük. Jövő heti gyülekezetei alkalmainkat megtartjuk, várjuk a testvéreket. Kedden este 7 órakor a férfi bibliaóra lesz, szerdán 7:30-kor lesz kóruspróba, csütörtökön 10 órakor bibliaóra. Pénteken egymás után az ifi különböző csoportjai, 5 órától a juvenis ifjú óra, 6-tól a mini ifi, és 6:30-tól a felnőtt ifjú csoport bibliaórája. A jövő vasárnap is megtartjuk a szokott rendben a vasárnapi 10 órai istentiszteletet, és vele egy időben a gyermekistentiszteletet. A jövő vasárnap lesz 11:30-kor kóruspróba is. És ahogy már imádságban hordoztuk, a gyülekezet egy része csendes hétvégén lesz Vácott, 20-a, 21-e, 22-én a gyülekezetnek a csendes heti részéért is imádkozzon, és biztos vagyok benne, hogy ők is fognak imádkozni az itthon maradókért. Ahogy imádságban is az Úr vigasztalását, erejét kértük gyászolóinknak, így hadd emlékezzünk meg a hirdetésben is arról, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Katona Sándorné testvérünk földi porsátorát utolsó földi útján. Ő Isten kegyelméből 83 évet lehetett körünkben és szeretteink között. Katonka Sándorné testvérünk családjának, gyülekezet közössége, a lelkipásztorok a presbitérium nevében is vigasztalást kívánunk. És egyben azt is kérte lelkipásztorunk, örömmel olvasom, hogy hadd hangozzék mindig, így Katonka Sándorné felett is, és a gyászolók számára egy ige: aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Ezzel az igével kívánunk vigasztalást. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és vezérlő pásztora. Záró énekként, testvéreim, egy verset énekeljünk, a 462. dicséretünknek egy versét, az Úr által vezetett élet útra tovább menvén. A 462. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.